Jó estét kívánunk, ez itt a Látszótér Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, és most Holdosi József Kányák című regényének 7. részét fogjátok hallani. 33. fejezet. Nyugodt, könnyű évig érkezett a család életében. Jenő fuvarozott, az asszonyok, Rozi, Matild, a grófhoz jártak dolgozni. Malina otthon maradt a gyerekekkel, amit az öreg asszony úgy fogalmazott meg, hogy Olá cigány nem képes kapálni, markot szedni. Ez a kijelentés nem okozott különösebb meglepetést, így van rendjén. Rozi biztosan tudja. Ernővel nem tudtak mit kezdeni, alkalmatlan volt a fizikai munkára. Jenő elvitte néha magával, de a lapát feltörte a kezét, folyton elmélázott, inkább hagyták, hadd élje a maga életét. Egész nap Malina mellett ült, a Margittól hallott meséket feltűnő leleménnyel költötte át, tette mitikussá, borzongással telivé. Megverselte a nagynénjét is a család derültségére. Épp olyan a szemed, mint azé a költőjé a munkás matinén, mondta Matild. A faluból ponyvaregényt szerzett Patkó Bandi, a híres betyárt. Margittal közösen olvasták a füzeteket. Szép volt, közölte sommásan az utolsó füzet elolvasása után Margit. Sok hazugság van benne, az igazi Patkó Bandi nem ilyen volt, felelte Ernő. Nem is ismerted, honnan tudod? Én tudom, hidd el. Hazudsz, hazudsz, mert szép ez a könyv, meg igaz is. Miért is tanítottalak megolvasni? Pityeredett el a kislány. Rövid idő múlva bebizonyítom neked, hogy más volt az igazi Patkó Bandi. Papírral és ceruzával a kezében látták csak ezentúl. Rejtette mindenki elől, nehogy egy sort is elolvassanak abból, amit ő ír. Szerető kellene neked, nem papír és ceruza, tréfálkozott vele Jenő. Alig evett valamit, csak írt, mintha valaki mögötte állt volna és súgta volna neki. Aztán egy este a család legnagyobb meglepetésére kijelentette, hogy színdarabot írt Patkó Bandi az igazi betyár címmel, majd reszkető hangon felolvasta. Kész csoda, amit műveltél, gyerek, veregette meg a hátát Jenő. Ilyet még a cirkuszosoktól sem láttam. Elő kellene adni, nem, Matild? Az egy ideig hallgatott, majd nagyon mélyről, drámai erővel szólalt meg. Ezt nem szabadott volna megírni. Miért? Állt meg a nagynénje előtt. Épp te mondod ezt, nélküled nem tudtam volna megírni. Tüzeld el, akkor még megmenthetsz bennünket a nyugalmunkat. Nem, ez az enyém, ölelte magához a kéziratot. Az én sorsom is benne van, szólalt meg Rozi, s a halálom is, már nem lehet elégetni, semmivé tenni. A kislányoké is még szerencse, hogy alszanak, s az enyém, milyen igaz, folytatta Malina. A hibáink, vétkeink, fordult el az asszonyoktól Jenő, hogy ne lássák könnyeit. Megoldás nincs benne, a megoldást is add meg, ha mindent tudsz, adta fel Matild. Az a mondat nincs leírva, csak az előadás napjára mondhatom el, mielőtt befejeződne a darab. Jenő a fiúval hozzálátott az előadás megszervezéséhez. Nehezen ment. Színdarab? Hiszen még olvasni sem tudunk, hangzott el, de a kíváncsiság odahúzta őket a felolvasására, a kányaházba. Köszönöm, fiam, hogy bevettél a színdarabodba, de honnét ismerette az én életemet? Kérdezte a felolvasás után a vén Lujkó, akinek a felesége a 10 gyerek szülésébe halt bele. Azóta az öreg egyedül él, a gyerekei elhagyták, az emberek messze elkerülik, mert büdös az ápolatlanságtól. A mi sorsunk is benne van, sírták a mindenkinek nyíló lányok. Az én sorsom is benne van, harsogta be az ablakon Csóma, a volt grófi kocsis. Az egykori cigánydomb helyén vertek fel sátrat, amit Csorbáné kölcsönzött nekik. Ez az én hozzájárulásom a színdarabhoz, mert az én sorsom is benne van. Ernő vezette a próbákat, nagyszerűen ment, a faluban is híre terjedt, megnőtt az érdeklődés. A sátor elé őröket kellett állítani a kíváncsiskodók nagy tömege miatt. Elérkezett az előadás napja. A grófot Rozi hívta meg, a faluban plakátokat ragasztottak ki, mint a búcsúban, gyűlt a tömeg. Más falukból is érkeztek cigányok, parasztok, vásárosok. Forgott, szédült az utca a nagy boldogságban. A sátor oldallapjait el kellett távolítani, mert nem fért volna be a nép, csak a dobogó maradt, s mögötte egy sátorlap. A gróf adott jelt a kezdésre. Volt úgy, hogy abba kellett hagyni néhány percre a játékot, amíg csillapodik a sírás a közönség sorai között. Vége felé közeledett az előadás, Ernő izgatottan járkált, nézte a nagybátyját, mikor merevedik le a színpadon a szerepe szerint az ő befejező mondatához, a többieket, amint kitárják felé kezüket, hívják, várják az ő mondatát, feloldást vagy ítéletet sorsukra. Elindult fel hozzájuk. A grófi kastélyból lovas érkezett. Izgatottan kézzel-lábbal magyarázott, a gróf felállt és hangosan tagoltan bejelentette. Kitört a második világháború. 34. fejezet. Ernő várt mondata keringett a frontra behívottak között, nem segített a könyörgés, a fegyverhez nem értés, akinek megjött a behívója, menni kellett, csak a nagycsaládosokat és az öregeket nem vitték. Visszatérünk, várjatok, nem tart örökké egy háború sem. Jenőt, mint nagycsaládos, nem vitték ki a frontra. A három asszony elzárkózott a háború első jeleli elől, nem akarták hallani a jajszavakat, a búcsúszkodást. A mi családunkat véd meg Isten a háborútól, könyörgött Rozi a nap minden órájában. Matilda elkerülte az anyját, könyveit lapozgatta, választ keresve bennük. Ők sem tudták megakadályozni a háborút, elvész a világ. Rozi könyörgése sem voltak elegendők Istenéhez, mert Ernő önként jelentkezett a frontra. Nincs mondat, kiabálta a távolodó vonatból, semmi sincs, hazudtam magamnak is. Hírek, üzenetek, levelek. A gyerekek remélem jól vannak, kapjátok a hadi segélyt? Szeretlek, meg ne csalj. Ma három utcabeli halt meg, szegények, már biztosan megkapták a hozzátartozóik az értesítést. Napszámban dolgozom, nehéz munka, el kell tartanom a családot, jól vagyunk, csak te vigyázz magadra. Jenő nem járt el többé fuvarozni, naphosszat állt a szekérre, de senki sem hívta, kinek lett volna pénze szénre, fára, fuvarra. Napszámba járt, Margitot is kivették az iskolából, kellett a gyerekekre vigyázónak. Vártak Ernőtől levelet vagy hírt róla, de semmi, már féltek, hogy talán meg is halt. A maguk felé fordulás, az egymásért agódás azonban legyőzte a rettegést. Miért sóhajtasz, mi bánt? Nagyon szomorú vagy, ma rosszat álmodtál? A mama többet tegyen, nem fogja bírni a munkát. Jenő, vigyázz a gép mellett, nehogy valami érjen. Mesekönyvekből olvastak fel munka után, éjszaka benéztek egymáshoz. Jól vagytok? Tudtok aludni? Reggel majd én ébresztelek benneteket, legyetek nyugodtak. A gyerekek is megcsendesedtek, a felnőttekhez hasonlóan viselkedtek. Úgy látszott, hogy elkerülhetik a rettegést, ami a többi házban fészkelt, azonban a kis göndörhajú Kati sikolyai egy reggelre meghozták a kányaházba is. A jábam, a jábam! Próbálták felállítani, de összerogyott. Malina dörzsölgette, hát ha csak kiugrott a bokája, térde, csípője, de semmi sem segített. Orvoshoz kellett vinni, az azonnal kórházba küldte őket. Főorvos megvizsgálta a kislányt, injekciót adott neki. Nézzék, mondta a három nőnek és a férfinak. Ez gyermekbénulás. Talán talpra tudom állítani, de örökre sánta marad. Két hónap múlva vihették haza. Malinának mellette kellett maradnia, marokszedőnek Jenő után Margit ment ki a mezőre. Vége lett a nyugalomnak, az egyik kislány bénán otthon, a másik meg a mezőn. Félelemmel várták az elkövetkező napokat, lefogytak, egymás nem látó tekintettel jártak. A ló is megdöglött, de ez már nem okozott semmiféle megrendülést. Az idény munkák is elfogytak, a gróf csak széttárt karját nyújtotta feléjük. Háborús időket élünk, csak egyiküket tudom alkalmazni, különben is cigányok, férfit semmiképp. Rozi és Matild felváltva jártak a magtárolóba. Malina koldustarisznyát fogott, járta a falut, koldult béna kislányáért, a családért. Jenő arra megállapításra jutott, hogy ennél még a front is jobb, összeadta magát a régi cimborákkal, és ivott mértéktelenül, ha hazajött, ütötte Malinát, a két asszony csak erős közelharcban tudta kiszabadítani a keze közül. A házakban az emberek lelkében lakozó félelem néhány hónap múlva az utcáról nézett velük szembe. Levente ruhába öltözött suhancok jelentek meg esténként, betörték az ablakokat, ordítottak. Büdös cigányok, majd mind megdögletek? Valaki tudni vélte, hogy a cigányokat a németek idegenbe szállítják és elégetik őket. Nem hitte el senki. A suhancok pisztolyt nyomtak az öregek orra alá, verekedtek, senki sem mert az utcára kimenni. Jenőt az asszonyoknak kellett csillapítani, hogy ki ne menjen közéjük. A suhancokat csendőrök váltották fel, ők nem dobálták be az ablakokat, nem verekedtek. Összeszedték az összes megmaradt férfit, néhány tehetetlen öreget leszámítva. Munkaszolgálatra mentek, közölte velük a jegyző. Nem kell félnetek, a családotok pénzt kap a munkátokért, ti tisztességes ruhát. Jól jártok. Hazudsz, törtek rá az asszonyok, meg akarjátok ölni őket, mert cigányok. Miért akarnánk megölni őket, a nagy uradalomba mennek, meg is látogathatjátok, ha annyira nem bírtok magatokkal. Hittek neki, nem is sejtették, hogy egy részüket csak a háború végén, vagy sohasem látják viszont. 2-3 napra való élelmet csomagoltak be Jenőnek. Én életben maradok, ne sírjatok, búcsúzkodott. Látni akarom a pofájukat a háború után, hogy beleköphessek, mert egyszer vége lesz a háborúnak, ugye, mama? Matéd, hol vannak most a te kommunistáid? A csendőr felkapta a fejét. Mit mondtál a kommunistákról? Semmi között hozzá. Talán te is kommunista vagy? Félnél mi, ha az lennék? Majd felhívom rád a figyelmet a munkatáborban, hogy az oroszokkal tartasz. Az oroszokkal én, azt sem tudom, kik azok, mik azok. Hazudsz, tetves cigány, puskatussal gyomorba vágta. Vesszetek el, mint szakadjon rátok az ég, férgesedjetek meg. Rozi ököllel támadt a csendőrre, az eltaszította magától, majd gyorsan indult vezényelt. Átok halmaz kísérte a csendőröket, az utca végén fegyvert szegeztek az asszonyokra, azok halk sírással visszaindultak, majd az egyedül maradottság felismerése eszméletvesztésig fokozódó sikolyokat szakított fel bennük. Rozi befogta a fülét, nem lehetett ezt épp észre elviselni. Leült a hídra úgy, ahogy régen szokta, hogy megnyugodjon. Várta a vigasztaló láthatatlanokat, de senki sem jött, pedig hívta őket, s velük békéjét, de csak sikolyokat hallotta, a nyöszörgést, ütéseket a tarkóján. Segítség, segítség, tört ki belőle. 35. fejezet. Valaki zörget az ablakon, a nyilas palánták lesznek. Rozi felült, hallgatódzott. Nyanya, én vagyok, nyanya, én vagyok, az erdő, engedjen be. Matéd eresztette be. Megszöktem, erre vonultunk vissza nyugat felé, bújtasson el, nyanya. A katona ruhát gyorsan elégették. Jenő ruhái közül választottak rá, itt-ott kicsit bőde nem számított. Mi lesz vele? Kérdezte Rozi, miután elaludt a kimerült fiú. Egy darabig nem szabad mutatkozni a csendőrök miatt, az utcabeliekben sem lehet teljesen megbízni. Vigyáznunk kell rá, még nagyon fiatal, könnyen elkövethet meggondolatlanságot. Én reggel leszek mellette. Én a déli órákban. Én este, nem szabad, hogy kimenjen az utcára, csak a lakásban van biztonságban. Reggel ébredt fel, Matild ült az ágya szélén. Egyél, kávé és kenyért, csak ez van, elég tűrhető. Ha ettél, mosakodj meg, langyos vizet hoztam be, a lavóra székem van. Itthon, újra itthon, ágyban alszik, meleg kávét iszik, és igazi reggel van, reggel. A fronton sosem volt reggel, csak köd és büdösség. A nap sem volt igazi nap, itt szép és telt, lassan megjön a tavasz is. Jenő ruhái melegek és jószagúak. A nagynéni újra bejön és magyaráz. Nem szabad kimenned, a csendőrök gyakran járnak erre. Milyen sugárzó és szép most is, gondolta, olyan, mint amikor azt a buta verset írta hozzá. Te sokat szenvedtél, de végre megjöttél. Ez a két sor jutott csak eszébe, a nagynéni pedig beszél. Megférfiasodtál, már borotválkozol is. Elpirult, pedig a fronton megtanulta, hogy nem lehet szemérmeskedni. A lány is ilyen szép volt, mint a nagynéni, mezítelenül feküdt előttük, megadva magát az elkövetkezendőknek. Oda ment ő is hozzá negyediknek. Azok a szemek, ahogy nézték, mint gombolja ki, és tolja le a nadrágját. Legalább szólt volna, hogy ne, akkor képtelen lett volna rázuhanni. Állat vagyok, csak ez járt a fejében, állat, aminek ez a lány veszi el a szüzességét. Igen, szégyenkezett a szakálla miatt. A várost már bombázzák az oroszok, ki kell várnod, amíg ide érnek, nem mozdulhatsz a lakásból. Az oroszokra is lőttem, mindenkire, aki elém került, ha ők jönnek, ők is végeznek velem. Csacsiva, hogy a fronton más, ott nem tehettek mást, Én magyarázom ezt el neked. Ezekről a dolgokról én onnan tudok, hogy a pupos réce, az ezermester szerzett egy rádiót, nála hallhatjuk titokban a híreket. A fronton volt egy egyetemista barátom, ő sokat mesélt nekem az oroszokról, szocializmusról, hidd benne. Agyonlőtték, azt mondták rá, hogy kommunista provokátor. Ha vége lesz a háborúnak, tanulnod kell, el kell jutnod az egyetemre is. Közülünk is oda kell kerülnie valakinek. Szép lenne. Írnod is kell újra verseket, színdarabot. A mondat akkor sem volt, meg hazudtam. A lövészárok még a sejtését is kiölte belőlem. Feladatod van, meg kell találnod, ezért kell életben maradnod. Na, de elbeszélgettük a délelőttől, délután Manira lesz veled. Malina besurrant az ajtón, s azonnal ráfordította a kulcsot. Ezentúl ebben a szobában kell élned, ez apád szobája volt. Mi a mamával, a nénéddel és a gyerekekkel a nagy szobában leszünk. A gyerekek előtt nem szabad mutatkoznod, nehogy eljárassák a szájukat. Pedig jó lenne találkozni velük Margitta, hisz ő már egész nagy lány lehet, milyen gyönyörűen tudott olvasni, a göndör Katival, ha így maradhatok életben, vállalnom kell ezt is. Kati, a kis göndör, gyermekbénulást kapott, szerencsére nem bénult meg teljesen, csak sánta. Elég lehetett nektek is. És a Jenő? Munkaszolgálatra vitték a nagy uradalomba. Elmentünk utána, de már nem volt ott, Romániába vitték őket. Jó lenne megsimogatni, de elszoktak tőle az ujjaim, durvák, kegyetlenek. A szép szavakat is elfelejtettem, állat vagyok. Sír. Vajon kit sírat? Jenőt, a gyerekeket, vagy magát? Ne sírj, próbálkozott. Tündérvölgyben kellett volna maradnom, békében, boldogságban, itt csak a kín van. Tündérvölgyet is elérte már biztosan a háború, nem tudsz róluk semmit? Semmit, semmit. Még ő is szép nő, vajon hogy bírta el ezeket a férfi nélküli éveket, bolond gondolatok futkosnak az agyamban, a szent. Nehéz Jenő nélkül, sóhajtott Malina. Milyen nyílt, nagynéni nem szólt erről semmit, ő mit érezhetett? Jó lesz a férfi újra a házban, újból biztonság lesz, lesz kiért dolgozni. Bizonyára így lesz, Malina. Ebédelned kell, rettenetesen sovány vagy. Behozom neked, nem jöhetsz a gyerekek közé. Leves és tészta is tányérban van, igaza van, erősödnöm kell. Miért nézi csodálkozva, ahogy eszek? Visszataszító lehet, ahogy szürcsölök. Két napja nem ettem már. Mindent megteszek értetek, amit kértek, hálás vagyok nektek. Csak egy dolgot kell megtenned értünk, hogy vigyázol magadra, itt maradsz ebben a szobában. Kintről férfi hangot hallott. Megszökött a seregből, idejött biztosan, házkutatást tartok, nincs mellébeszélés. Malina bedugta Ernőt a dunnák közé, aztán bevetette az ágyat. A csendőr benézett a szekrénybe, az ágy alá, a székek az asztal alá, de senkit sem talált. Halálbüntetés terhe mellett jelentsétek, ha ide szökik, de ha ti rejtitek, az egész családot kiírtjuk. Nem tudta volna megmondani, hogy félt vagy sem, a dunnák súlyosak voltak, fogva tartották. Kiverte a víz, csak a sötétet és a meleget érzékelte. Malina, miután elment a csendőr, kibontotta az ágyból. Ezt megúsztuk, mondta. Egészen kimelegedtél. Föléje hajolt, formás mellei az arca fölé értek, illatuk beszökött az orrán, nem tudott mozdulni. Az asszony letörölte az arcáról a verítéket. Pihenj kicsit, mellei ott maradtak a fiú arca fölött. Fel kellene nyúlni értük, vibrált át a testén a vágy, lerántani ide a kalodába. Az ujjai megindultak, de félúton megálltak. Nem tehetem, a nagybátyám felesége. Fölkelek már, jól vagyok, ugrott ki az ágyból. Jól van, nekem úgy is mennem kell a gyerekekhez, feltűnő lesz, hogy ennyi ideig bent vagyok. Rozi jött be. Este van, kezdte. Mi öregasszonyok nehezebben alszunk el. Én már nagyon régóta nem álmodok. A háború tette, fiam, a nagy kimerültség. Meg kell maradnod, hogy álmodni tudj szép, igaz dolgokról. Amíg a szobádban maradsz biztonságban, vagy vigyázunk rád. Ha innen kilépsz, véged. Itt a vacsorád, amíg eszel, hozok be meleg vizet, hogy meg tudj mosakodni. Mintha semmi sem változott volna ebben a házban. Maradtak a megszokott mozdulataik, a törődésük. Itt talán béke van, itt életben maradhatok. Az öreg asszony apró köhintéssel figyelmeztette, hogy ő is benn van a meleg vízzel. Vetkőz le, mondta. Megmosom a hátadat, apádét is én szoktam. Jól esett az öreg asszony gyöngéd masszírozása. Minden csontot kilátszik, fiam, hús kellene rád, pár kiló. Öreg apádnak volt így tele lencsével a teste, mint a tiéd, de szép legény is volt, Istenem. A nyanya is szép, láttam a fényképeken. Tartsd a lábadat, hagyd mossam meg azt is. Aprócska lábad van, mint apádnak volt, magas lábfejű, akár a kányáknak, meg kell őrizned magad, fiam. Látja mama a holdat, a csillagokat, a göncölt? Hívogatóak a fényeik. Neked nem szabad látnod őket, csalfák, hazugok. Ez a szoba a tiéd, a világ elveszejt, ha odafigyelsz most rá. Feküdj le és aludj. Jó éjszakát, fiam. Hallotta, hogy ráfordítja az ajtóra a kulcsot, aztán csend lett. Kísérletezett az alvással, nem ment. Apró léptek zaja jött a konyha felől, valaki megállt az ajtó előtt. Ernő, te itt vagy? Ez a Margit, ismert rá a hangra. Ne félj, én nem árullak el a csendőröknek, de hallottam tegnap éjjel a hangodat. Hogy vagy, Margit? Szólt ki hozzá. Jobban is lehetnék, és te? Megszöktem a katonaságtól. Fő az, hogy élsz. Te is úgy beszélsz, mint a nyanya. Most miért hallgatsz, talán megsértettelek? Nem, ne hidd, nekünk nagyon fontos, hogy életben maradj. Mindenkinek fontos az élete? A város bombázzák, de attól nem félek. Majd sokat mesélek neked, ha vége lesz. Az jó lesz, nem járok már iskolába. Nagylány vagy már, hogy nézhetsz ki, a hajad hosszú megint? Nagyot nőttél? Megnéznek már a legények? A hajam hosszú, a magasságomat nem mértem, legények nincsenek az utcában, csak asszonyok, öreg emberek és gyerekek. El kell mennem, nehogy felébredjenek, holnap éjszaka újra eljövök és beszélgetünk. A hold és a csillagok beültek az ablakába, felkelt, odament hozzájuk, azok hús vissza az égre. Kinyitotta az ablakot. Az utca csendes volt. A palánk mellett mozdult egy árnyék. Visszahúzódott, de figyelte. A szép csuka lány volt. Együgyük is nótát dudorászott. Játszótársa volt, együtt nőttek fel. Mi lenne, ha megszólítaná, hisz úgysem tud aludni? Te csuka, 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 egy nagy csuka, meg három kis csuka, az hány csuka? Gyermekkori csúfolódóval hívta magához. Az megállt, nézett a hang irányába. Kilépett az ablakon. A szerence bokorban felsziszent egy koronás kígyó. Ernő, ismert rá a lány, téged keresnek a csendőrök. Megférfiasodtál. Itt vagyok, és ez a fontos, a háborúnak rövidesen vége lesz. Nézték egymást. Te csuka, 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 kapta el a derekát, és magához rántotta. Hol tanultad ezt a fronton? Próbálta magát kiszabadítani a lány. Nem mindegy, kell lesz nekem. Csak engem nem olyan könnyű megkapni. Futni kezdett, ő meg utána, el a kút mellett a rétig. Ott leült. Kigombolta a blúzát, és várta. Szép melled van. A tiédek, ne váras, értetteltek meg. Megfázunk itt, hessentette le magától a kisgyermek férfit, és futott tovább. A csukaház előtt megállt az ajtóban, s kilépett ruháiból. Gyere, suttogta, gyere kis katonaszökevényem. Szorította magához a mezitelen lányt, égetett a bőre, lobbot vetve húlt róla le az ingnadrág. Pritchen ébredt a konyhában, a lány még aludt, megsimogatta az arcát. Haza kell mennem, szólt, ha nem találnak otthon, baj lesz. Magára kapta a ruháit, és kilépett az utcára. 20-30 méterre volt a házuk, a palánk mellett csendőrök tűntek fel. Megláttak, biztos habozott, mit tegyen. Egy-két perc és hazaérek, de ha észrevettek, a családra is bajt hozok. Futni kezdett az ellenkező irányba. Fogják el, hallotta a maga mögött. Lövések dörrentek, kiért az utcából. A várkert felé ott elbújhatsz, a lány üzent. Ha kilépsz ebből a szobából, véged van, ez a szoba a te életed. A három asszony sírt fel benne. Meg kell menekülnöd, hogy egyetemre mehess, hogy szép álmaid legyenek. A hajam hosszú, a magasságomat nem mértem, nekünk az a fontos, hogy életben maradj. Beért a várkertbe. Emlékezett még, hogy merre sűrűbb, ahol el lehet bújni az üldözők elől. Megállhatott néhány percre, azok tanakodtak. Körülnézett. A fák tele voltak zöld levelekkel, nincs csak fehér virágú tulipánfa, forrásvíz csobog. Tavasz van, gyönyörű tavasz, de hát még ez nem lehet igaz. Még valójában nincs is tavasz. Micsoda ármány ez ellene? Margarétás rét, mezítelen gyerekek futkosnak benne. El innen? Hitte, hogy megvédi a rohanás, újból hallotta magak mögött a puskásokat. A nap forró és gömbölyű lett. Eldobta az ingjét. Zöld gyümölcsű fák mellett futott rózsákon, szegfűkön, felfort vízű folyón át. Pásztorgyerekek furuljáztak, őzinalt szökelve, fecskefarkú lepkék szálltak az ökrök nyomába telepedő nedvességre. Tovább, tovább, mindez fortré, nem szabad megállni. Hultak a levelek, sárgásra pöndörödik a szélük, vajkörte fröccsen szét a földön, mennyi illat, óriás bogyójú szőlő lustálkodik, halványkék köd lopakodik előre a fák között, vastag húsú paprikákat recsen szét a lába, paradicsom festi vérszínűre a bokáját, amúgy szerelmes pár andalog, szépek, mint egy jelenés. Tovább, tovább! Megbotlott egy ledöntött fatörzsben. Pillanatok alatt megdagadt a bokája. Nincs tovább. Adta fel, és leült a gyilkos fatörzsre. Mind közelebb ért a sok puskás. Elerett a hó. Beborította le a lecsupaszított ágakat, mind sűrű pelyhekben hult, az egész világ hó éggé, hóhullássá változott. Odaértek hozzá a puskások. A szíve csattanva dobbant a hó ég üres közepén, magához ölelte a téli erdő. Őt várt a szeretőnek, riszálja mázsás farát, jéghegy mellei fogát törik, odúja neki nyílik, elnyeli kezei fagyott madárként kapdosnak a világ után. A puskások elrohantak mellette. Nem, sikított fenn, nem akarom! Botladozva, sántikálva elindult kifelé a télből. A csendőrök hamarosan utolérték, a kastélyba vitték be, amely a német parancsnokság székhelye lett, amíg biztosítják a seregek átvonulását a határon. Délután kivitték a faluba, a zsidóbont mögötti magas téglafalhoz állították. Habár hirdették a faluban, hogy katona szökevényt lőnek agyon, mégsem mert senki sem eljönni, pedig ő várta, hogy a háromasszony eljön, de csak a katonák álltak vele szemben, robbanó törtettel a fegyverükben. Vajon mire céloznak? A szívemre, a gyomromra? Így szokták. A tiszt vezényelt, az egyik katona a homloka közepét vette célba. Ne, a fejemet hagyjátok, kiáltotta, csak azt ne. A fejét darabokra vitte szét a robbanó töltet, a megmaradt csonkra táblát akasztottak. Így jár minden katona szökevény. A kányaház előtti szelencebokorból kicsúszott egy haldokló koronás kígyó, végigcsúszott a hídon, be a ház küszöbéig, koronás fejét neki koccantotta az ajtónak, és némán kimúlt. 36. fejezet. Azon a reggelen az utca ugyanúgy ébredt, mint a háború alatt bármely napon, sőt, talán még valamivel bizakodóbban. A púpos réce rádióját hallgatták az éjszaka, az oroszok rövidesen a nyugati országrész falvait is felszabadítják. Rozi látta meg a kocsit, amint az megállt a palánk mellett. Kiugrott belőle két géppisztolyos csendőr, velük a kastélyban székelő kommandó parancsnoka. Megrogyant a lába, nem tudott lépni, várta őket, nézte, hogy nőnek meg a sisakokon a kakastollak, s a fegyverek árnyéka befödi az utcát. Tervszerűen végigrazziázták a házakat, aztán kiparancsoltak mindenkit az utcára. Irány a döktemető, hangzott a vezényszó. Senki sem értett semmit, csak a láb lépett nehezen, csak a mell akart beszakadni. Nem szabad sírni, próbálták legyőzni az asszonyok a rettegést. Meglátjátok csak, ide is az ismeretlen ugrott be. Valaki megpróbált énekelni, de elcsuklott a hangja. Ilyetten nézett körül, talán nem vették észre a többiek a kísérletét. Az autó mutatta az utat. A döktemető körül a csalán és a füle volt kaszálva. Az autókból előkerültek a csákják, ások. Mindenki akkora gödröt ás magának, amibe belefér. Rajta. A beszélőben a falubeli kozár csendőrre ismertek. Nem tudtak a szerszámokhoz nyúlni, zokogva borultak egymásnak. A csendőrök puskatussal estek nekik, ehhez meggyőző erőnek bizonyult. Családokra szétszakadva nekiálltak megásni a sírjukat. Sosem hittük volna, hogy így kerülsz a kezünkbe, ásó, vizet kellene veled felhozni, homokig lemenni, kiásni az eret. Apró földecskét művelni, megtámaszkodni a nyeleden. Öregek vagyunk már, igaz, kihull a szánkból az étel, de jó volna még élni, érezni csontjaikban a meleget, nézni csikók futását, mesélni unokáinknak. Mit vétettünk ellened, ásó, hogy csak testünk vonalait mintázod meg, görnyed hátunkat, igaztalan vagy velünk. Csontok fordulnak ki, ez talán egy kutyájé volt, amaz egy elhullott marhái, ilyenek leszünk mi is, lányok. Szépen forgó csípőinkről megeszi a húst a föld. Jönnek majd a legények, keresnek bennünket. Hol van az a vidám huncut? Hát az a táncos lábú drága lány, őt akartam feleségemnek. Ne keressetek bennünket, legények, a cigány sors eltemetett minket. A gyerekeinket is meg fogják ölni, csengettyű virágokat, széles lesz a sír, ötöd, hatod magunkkal fekszünk majd itt is, mint otthon, mi asszonyok. Szél jár majd csak a házban, semmi sem marad utánunk, még a harangokat sem húzzák meg értünk. Matild, Malina, Rozi közös sírtástak. A gyerekek is elférnek mellettünk, mondta Rozi, együtt maradunk, mi kányák. Vajon most ölnek meg bennünket azonnal, vagy várnak? Kérdezte Matild. Miért fontos ez ma vagy holnap? Minél előbb, annál jobb. Félek, nagyon félek, Malina sírt. A gyerekek körülvették és törögették a könnyeit. Ne félj, mama, látod, így fogok én feküdni, mutatta a fiú, a fenekét fordította a csendőrök felé. Ma nem fognak megölni minket, újabb kocsi jött, valami baj lehet, német tiszt mutatja, hogy neki mennie kell vissza. Akkor holnap, kiabálja a magyar, ujjongott fel Matildban a remény. Megindították haza a népet. Nem szóltak egymáshoz, mindenki befelé hallgatózott vétkeit számolni elő, hogy bebizonyítsa magának, azokért kell meghalnia, de hiába számolták, nincs annyi vétek, amiért jogos ez az ítélet. Kozár csendőr maradt velük, másik bement a kastélyba. Együtt kell maradnunk, asszonyok, hallatszott innen-onnan, együtt könnyebb lesz elviselni a várakozást is. A bangóházban gyűltek össze átvirasztani az éjszakát önmaguk fölött. A robbanások már egész közelről hallatszottak. Sztálin orgonák fényei gyújtották az éjszakát. Matild fülelt. Ide kell, hogy érjenek, nem lehet, hogy így pusztuljunk el. Nézte az asszonyokat, egymáshoz bújtak, imádkoztak. A lelkük üdvéért meggyújtott gyertyák fényében imbolyog a halál, Kozár csendőr alakjában. Az előbb elhitette az egyik lánya, ha lefekszik vele, holnap nem végzik ki. Szegény lány, ha holnap megszólalnak a fegyverek, ő is lehull a gödörbe. Beszélnem kell ezzel az átkozottal, megtudni, hogy miért halasztották el a kivégzésünket. Kozár úr, miért nem lőttek agyon ma bennünket? A csendőr visszahőkölt a nyílt kérdéstől. Semmi között hozzá. Az oroszok miatt? Te a kánya lány vagy, ugye? Te voltál a Géza úrfi szeretője. Én. Hogy kerülsz te ezek közé, hiszen elmentél a fővárosba? Visszajöttem. Téged megmenthetlek. Úgy, mint azt a lányt az előbb. Hallgass el, mert beléd rugok. Nem fél, ha ideérnek az oroszok, magának is vége lesz. De arra ti már nem lesztek, hírmondó sem marad belőletek, egy szarházi cigányból sem. Gyűlölöm az összes cigányt, senki sem merte vállalni, hogy kivégezzem benneteket, csak én. A németek ma délután elvonultak, rám bízták, hogy mit csinálok veletek, egyedül rám, ha... Vesz meg, üstön meg a guta, te átkozott. Mit vétettünk ez ellen, hogy gyűlöl bennünket, már az is bűn, hogy élünk? Hány óra van, hallatszott valahonnan? 11. Akkor jó, még messze a reggel. Ne próbáljatok szökni, harsogta a rendőr. Az utcán is áll egy csendőr, azonnal lő. Matild visszahúzódott az anyja mellé. A mama megmenekülhetne, a mama nem cigány, csak szólnia kellene. Nem, lányom, én, amikor az apádhoz feleségül mentem, cigány lettem, így is akarok meghalni. Mit is érne az én életem nélkületek? Elmondtam már egy rózsafűzért a lelkünkért. Malina bóbiskolt, néha megremegett a teste, rossz számok gyötörték, körülötte a gyerekek. Hány óra? Kérdezik újra. Éjfél körül. A szellemek órája, kímélj meg minket, Úristen. Hallott, szólítja meg az anyja. Az öregek is eljöttek a palánk mögül. Itt járnak a ház körül, botjai koppannak a földön, benéznek az ablakon, sírnak, minket siratnak. Ők nem érték meg ezt a napot. Mindenki eljött halott szemlére, a bábi, a nyányi, az apád, néznek bennünket, mindegyik kiválasztja a magáét, csak apád meg ne csaljon, fiatal korában sokszor megtette. Péterem is itt van. Tegyetek valamit, mama, mondja. De mit? Hallasz te is, ugye? Mama, rázta meg, ne csinálja ezt az Istenért, megőrülök. Így van ez, lányom, itt vannak a koronás kígyók is, szegények, holnap nekik is meg kell halniuk, de így van rendjén, ez a családi hagyomány. Elmenekült az anyjától, keresett valakit, akivel beszélni tud, de csak alvókra és imádkozóra lelt, már feladta, amikor megszólították. Matild néne, Margit volt az. Te még nem alszol, rivalt rá. Holnaptól aludhatunk örökké? Megbánta ezt az erős hangot, leült a kislány mellé. Elnővel beszélgettem akkor éjszaka, kezdte Margit a vallomást, nem mertem még megmondani. Nem baj, legalább beszélhettél vele. Azt mondják, a temetőárokba temették el, nyakában a táblával, így jár minden katona szökevény. Ő legalább kiharcolta, hogy azért a szóért halljon meg, hogy katona szökevény, ne azért, mint mi, hogy cigány. Hány óra van? 2. Nem sokára itt a reggel? Mozgolódás támadt, felsírtak a gyerekek. Csitte, mit csinálsz? Készülődjünk, asszonyok, mosakodjunk, tisztán menjünk a más világra, a gyerekekre a legszebb ruhájukat adjátok, az öregek borotválkozzanak meg. Felkelt a mi fekete napunk? Matild kifelé hallgatózott. Hallod ezt a morajt? Rázta meg Margit a vállát. Hallod, jönnek emberek, jönnek az oroszok. Fénypászták kutatják az utcát, harckocsik, tankok jönnek, kitódult a nép az utcára. Az oroszok, megjöttek az oroszok, megmenekültünk. Dallamos szavakat hallanak, ismerős arcú ember száll ki egy kocsiból, az övéihez fut. Mama, Matild, Malina, éltek? Én vagyok itt a Jenő. Három asszony borul zokogva a mellére, körülötte gyerekek ugrándoznak. Fut, fut, szerte az utcán a boldogság, énekszó és sírás. Ti jó emberek vagytok, megmentettetek bennünket Krisztus feltámadása előtti nagy szerdán. 37. fejezet. A nagykapitány, így nevezte el az utca hatalmas termete miatt, a kányaházba ment Jenővel. Fáradt vagyok, ült le. Egy lépés sem tudnék már tenni, leszakadnak a lábaim. Malina meleg vizet hozott, lehúzta a csizmáját. A nagykapitány szabadkozott, de az asszony hajthatatlan maradt. Egy hónapja már nem vettem le. A tekerők elrohadtak, a láb összeaszott. A meleg víz és Malina dörzsölése visszahozta a lábakba az életet. Ti rendesek vagytok, mondta, jó emberek. Tojást sütöttek neki, az asztalhoz ültették. Beszélgettek a háborúról. Jenő elbeszélte, hogy az oroszok szabadították ki őket a munkatáborból, ővelük jött katonaként, a többiek is elindultak haza, ki gyalog, ki vonaton, hazaérnek a férfiak rövidesen. Hogy fogunk élni ezután, nagykapitány? Kérdezte Matild. Ezzel a gyűlölettel a szívünkben? Megfulladok, ha eszembe jut, hogy mit akartak tenni velünk, vétetlenül. Európában millió cigány, zsidó, kommunista pusztult el a gázkamrákban, lágerekben. Ti még szerencsések vagytok, időben érkeztünk. Hogy is élhetnétek másképp, mint becsületes dolgozó emberként? Más, szabadabb világ lesz. Kapitány, én a kommunista párt tagja voltam, folytatta Matild. Te kérdezed, hogy élhetsz? Szervez pártsejtet itt, és te és Jenő szükség lesz a kommunistákra. Egy hétig voltak az oroszok az utcában, aztán a hétvégén eljött a nagykapitány újra a kányáékhoz, két lovat hozott Jenőhez. Te nem jössz velünk, a családoddal maradsz. Itt a két ló, dolgozz velük. Mi elmegyünk, még él Hitler. Aztán szervez pártot, kiáltott vissza még távozóban Matildnak. Az oroszok elvonulta után hazaszállingóztak a férfiak. Az a néhány hónap a végletek időszaka volt, kitörő örömé, sikongató fájdalomé. Hazatért a férfiú, hírt kapott, nem jön haza a férje fiú, valahol idegen ország földje őrzik a testüket. Matild és Jenő hozzáfogott a kommunista párt szervezéséhez. Még a nagykapitány jelölte ki pártszékházul a volt tűzoltószertárat. Rendbe szedték, kimeszelték, áthordták Matild könyveit, az ajtóra kiírták, kommunista pártház. Matild megszerkesztette a párt programját. Az egyenlőség a legfontosabb, mondogatta. Megszüntetni a különbségeket a falu és az utca között, földet a cigányoknak is. Kikerültek a faluba is a falakra a plakátok a felhívással és az első gyűlés időpontjával. Jelentkező csak egy akadt a faluból, az apáca, aki miséken szokta az adományokat szedni, az utcából meg a púpos réce, az ezermester. A gyűlés reggelére ismeretlen tettesek szarral kenték be a tűzoltó szertár ablakait, oda csináltak a sarokba, a könyveket széthorták. Minden maradt itt a régiben, adta fel Matild, nem lehet itt tenni semmit. Lemondtak a pártalapításról. Jenő a két lovával újra eljárt fuvarozni, Malina a gyerekekre vigyázott, Rozi betegeskedett, Matilt semmit sem mozdult ki otthonról, motyogott magában, a gyerekeket kergette, nem lehetett hangosabban szólni, mert fejgörcsöket kapott. Minden úgy maradt, mint régen, újból eljutunk a döktemetőig. Senki máshoz nem volt szava, csak Margithoz. Neked másképp kell élned, ez az utca lehúz magához és tönkretesz. Dolgoznod kell, gyárba menned munkások közé, elfelejteni ezeket itt. A könyveimet ráthagyom, neked nem szabad újra eljutni a döktemetőig. Ezek eljutnak, meglátod. Én nem akarom megérni. Levágatta a haját, majd kopaszra borotválta a fejét. Mezitlábra rótta az utcát kora reggeltől késő estig, és osztogatta a prófétai átkokat. Nem dolgoztok, csak isztok. Üzekedtek, mint régen. Eljuttok a döktemetőig megint, de megérdemlitek. Hallgassatok rám, most adva vannak a lehetőséget, féljétek a döktemetőt. Bejárt a faluba is, a templomban a papszavába vágva akarta meggyőzni a népet. Minden ember egyenlő, nincs különbség, más lett a világ, ti is meg kell, hogy változzatok, szeressétek egymást, mert ti is eljuttok a döktemetőig. Közületek akart valaki megölni bennünket, támadjon fel a lelkiismeretetek, segítsetek embertársaitokon. Ha nem teszitek, legyetek átkozottak. Kövekkel zavarták el. A döktemető befogad benneteket is, hogy szakadjatok meg? Aztán kevés lett neki a falu, a szomszéd falvak cigányságát is felkereste. Ideig, óráig viselték az átkait, kinevették, majd vagy megverték, vagy kövekkel elkergették. Amikor hazaért körútjáról, bebújt az ágyba, és eszméletét vesztve elaludt. Egy ilyen körútja után hívta magához Margitot. Ma este megkeresem az Istent, a bőröndömet a könyvekkel rád bízom, tanulj belőlük. Ne higgy, hogy bolond vagyok, de el kell beszélgetnem az Istennel, nem lehet, hogy mindenki eljusson a döktemetőig. Kikönyörgöm tőle a bűnbocsánatot. Hamut szórt a fejére, lefeküdt és kinyújtózott. Nem tudtak aludni azon az éjszakán, lépteket hallottak, sikolyokat, szerelmes szavakat sugdosott valaki valakinek, ismeretlen dallamok szálltak és ütöttek a falaknak. Nem lehet ezt kibírni, kelt fel, Rozi. Mióta ez a lány erre a bolondságra adta a fejét, nem lehet ebben a házban aludni. Az ember megfullad. Kinyitotta az ajtót, felsikoltott. Az ajtó alé akkor csúszott egy haldokló koronás kígyó, fejét megbiccentette a Rozi felé, és némán kimúlt. Melyik az? Melyik halt meg? Rohant be Jenőjékhez. Matilde elment megkeresni az Istent, mondta Margit. Nem, ezt nem lehet már tovább bírni, sírt Rozi a lánya holteste fölött. Ennyi átok nincs a földön. Mit vétettem neked, Isten, és ez a család? Válaszolj, mi vár még ránk? Mi a célod velünk? A következő napokban megszállta a hidat. Jenő kénytelen volt másik átjárót csinálni a ház előtt, mert az öreg asszony elzavarta, aki át akart menni a hídján. Várta az átokmondó sétafánit, valaki drága látatlanjai közül, de hiába. Bebújt a híd alá, keresgélte őket, semmi jár. Többször napjában lesöpörte, leöntözte a port, virágokat tett rá. Eljönnek biztosan, csak ki kell várnom őket, hajtogatta. A lábai estére elzsibbadtak. Jenőnek az ölében kellett bevinni. Manina dörzsölgette vissza a vért ereibe. Fűzfa veszőt hozatott egész kocsival, nem akartak ellenkezni vele. Hagyd legyen kedvére. A gyerekek segítettek neki, óriás kosarat font a híd fölé, a tetején csak az egyik oldalát fonta be olyan magasra, hogy egy ember állva elférjen benne. Ennek az embermagasságú oldalnak a végére kis tetőt font glória formára. Olyan, mint egy kápolna, suttogták az emberek. Az alját meghordták szénával, belülről befonták virágokkal. Mikor ezzel elkészültek Jenővel, furcsa formájú széket csináltatott. Akár oltár is lehetett volna, de WC-kagyló is. Rozi a kápolnába tetette, erre ült rá és várt. Nem fog elzsibbadni a lábam, az eső nem esik be. Itt fogok könyörögni családunk üdvéért, ide biztos eljönnek, hogy feleljenek a kérdéseimre. A következő napokban már éjszakára sem engedte bevitetni magát. Hát, ha akkor jönnek, és ő nem lesz ott. Az utcabeliek megbabonázottan figyelték, próbálták vele mondani az imádságokat, de a kápolnából áradó bűz miatt csak éjszaka futottak ki hozzá. Húst, gyümölcsöt tettek az imádkozó Rozi elé. Malina ki akarta takarítani a csontdarabokat, az ürüléket, de az öreg asszony belekarmolt az arcába, és átkozódva űzte el. Az ősz is beköszöntött. Hallották a kápolnából a trüsszögést, krákogást, de a lakásba mindaddig nem lehetett bevinni Rozit, amíg be nem lázasodott, és le nem esett a székről. Fél kábulatában trágár vicceket mesélt, a gyerekeket nem lehetett a közelébe engedni. Aztán a férjét látta, és lánynak képzelte magát. A szobából ki kellett kergetni a galambokat, amiket csak ő látott. Óriásiakat köpött, és katonadalokat énekelt. Látogatók jöttek hozzá az utcából, de menekültek is, mert rájuk ordított. Te ölted meg a fiamat, csendőrkézre adrak. Másokban hallottakat vélt felfedezni, még mielőtt a tél beköszöntött volna, észhez tért. Adjátok rám az ünnepi ruhámat, kendőt is kössetek a fejemre, szép cipőt is húzzatok fel. Nem mehetek akár, hogy vendégségbe hívtak meg a gyurák, ritka alkalom ez, visszafogadnak maguk közé. Elmegyek én, ha egyszer már meghívtak? Felöltöztették. Menjen csak, mama, aztán jól érezze magát a gyuráknál. Így ment el a Rozi vendégségbe, örökre. A koronás kígyót melléje tették a koporsóba, tele volt mély beforradt sebekkel. Mindenki elment a családból, csak én maradtam a látszigánynak, morfondírozott Jenő, mint ahogy a mama mondta, de szívemben kánya vagyok, csak nekem az élet adatott meg. 38. fejezet. A bajok már akkor elkezdődtek az utcában, amikor a zenész cigányok egy holt földet kaptak, az olá cigányok pedig semmit sem. Az ellentétek csak fokozódtak a gyerekek iskoláztatásakor. Iskola, minek az nekik? Legyintettek az olá cigányok. De eddig is megvoltak nélküle. Elmaradottak vagytok, vetették a szemükre a zenészek. Se írni, se olvasni nem tudtok. Az asszonyok között mindennapossá vált a vita, ha megláttak egy új szoknyát a másikon, ha új bútort vett a másik. Dolgozna a ti uratok is, mint a miénk, akkor vehetnétek ti is magatoknak. A férfiak között a torzsalkodások a kocsmában kezdődtek. Mi urak vagyunk, fizetünk neked olá egy fröccsöt, csak gyere! Kötekedtek. Ekkora már a városban dolgozott Jenő az építkezéseknél. A két lovat eladta, a házat szedette rendbe belőle. Rendszeresen eljárt a kocsmába, akárcsak a többi férfi. Aznap is ott volt, már úgy látszott, hogy a szokott torzsalkodás nélkül megy el az este, amikor észrevett az olá cigányok között egy nagyon szép lányt. Ki ez a lány? Sose láttam. Rákacsintott, az meg vissza. Siheder évei jutottak eszébe, amikor minden fehér nép bomlott érte. Intett neki, hogy kövesse, az elindult utána. Neki szorította a falnak, de két olá cigány legény elkapta hátulról és a földre rántotta. Valamelyik a gyomrába rugott. Várjatok csak, ordított, s felkapott egy lécet. A két legény kiterült, mint a béka. Visszatántorgott a kocsmába. Ott van a két tetves kiterítve az udvaron, szólt oda az olá cigányoknak. Vihetitek haza őket? A kocsmát azonnal bezárták, Jenő nem ment a többi után, a réten üldögélt, amíg ki nem józanodott. Mit csináltam én, ökörkorholta magát? Gyilkolok egy nőért? Hogy fogom ezt rendbe hozni? Most már menthetetlenül kitör a háborúskodás, a vajdával kell beszélnem, ha még él. Ő okos ember, majd segít. Cigány miért bántja a cigányt? Alig, hogy befordult az utca sarkon, rátámadtak. Szórta le őket magáról, az egyik fejszével sújtott felé, ha nem sikerül félreugrania, széthasítja a fejét. Megfutamodott, de azok követték. Segítség, megölnek, kiáltott. Pillanatok alatt megtelt az utca emberekkel, kinél kés, kinél vasvilla fejsze. Az olá cigányok voltak lihegte, ők két táborra szakadtak rögvest, csattogott a vas, ordítozások adták a kíséretet. Rendőrségi kocsi vetett véget a verekedésnek. Az asszonyok következtek eztán, bekötözték a vérző fejeket, kezeket, lábakat. Másnapig vigyázta a kocsi a rendet. Reggel a vajda, ki tudja honnan és miképp került elő, végig járta az olá cigányházakat. Összeszedték az edényeket, szalmazsákokat, bútordarabokat, felrakták a szekerekre, tetejükbe a gyerekeket, asszonyokat, a férfiak a bakra ültek, vagy a szekerek elé álltak, és a vajda vezetésével elindultak. Elmegyünk ebből az utcából, a rumungóktól, le a falu másik végére. Nem tudunk veletek együtt élni. Ahogy befogadtatok minket, úgy ki is vetettetek. Éljetek boldogan! Nem örült senki sem, hogy elmentek, sokáig hiányoztak még, néha a faluban találkoztak velük, de nem szóltak egymáshoz. Igaz, nem is lett volna mit mondaniuk. Szép lassan kihult az emlékezetükből, hogy itt voltak, gyanakodtak, hogy csak álom volt az egész. Matilda ráncos szoknyája villantott fel sejtéseket bennük, és mindazon dolgokat, amiket az olá cigányokhoz kötöttek, most a Kánya családhoz kapcsolták. Rozi szavai beigazolódtak, tehetett a család bármit, az utca szemében olá cigányok maradtak. Jenő könyörgött is eleget Malinának, hogy vesse le a ráncos szoknyát, de hiába való volt az imádkozás. A legkülönösebb az volt, hogy amióta elmentek az olá cigányok, Malina megvárta, míg Jenő elmegy dolgozni, a Sánta Katira hagyta a házat, ő pedig tarisznyát akasztott a nyakába, és elment a környékbeli falvakba koldulni. Jenő ezért itt már a hajánál fogva földhöz verte, megvérezte, de ez is hiába való volt. Margit a városba járt dolgozni. Kijelentette az apjának, 16 éves leszek, nem maradhatok itthon, dolgozni akarok, az építkezéseknél kell az ember. A Sánta kislány mosott a családra, főzött, takarított. Természetesnek vették, hogy ez így van. Ha előfordult, hogy valamit elfelejtett, a faluból megtérő anyja osztotta ki a pofonokat, este pedig az apja. Nem szeretek hazajönni közétek, próbált meg minden eszközt Margit a béke helyreállítására. Akkor mész, amikor csak akarsz, fel is út, le is út, állt eléjen. Egy-egy ilyen összekapás után bemenekült a kis szobába. Kinyitotta Matéd nénye bőröngyét, előszedte a könyveket, forgatta őket, nem értette a szavakat, ismeretlen tartalmak bukkantak föl és tűntek el újra, mégis megnyugodott tőlük. Kívülállónak érezte magát a családtól, nem tudta volna megmondani, hogy szereti-e az apját, anyját. A múltat szerette, a kápolnás Rozit, a szétlőtt fejű Ernőt, és az imádott Matír nénit, őket látta álmaiban is. A lányok csak vihognak, a farukat risszálják a kőművesek előtt, nem lehet velük ezekről a dolgokról beszélgetni, kinevetik, ha bókos vagy, mondják. Nem érdekelte különösebben, hogy mit mondanak róla, megállta úgy a munkában a helyét, mint a többiek. A legények is elkerülték, azt mondják, megdermednek tőle, nem ebben a világban él. Pedig szép vagy, csak ne lennél ilyen, mondogatják. Csak az az egy nem akart tágítani mellőle, a Józsi, a Krisztina néni fia. Hol ezt, hol azt segít neki, nem szól semmit, csak néz rá kimerett szemekkel. Mit akarsz tőlem? Üvöltött rá egyszer, nem bírva tovább a férfi hallgatását. Semmit. No, ha semmit, akkor ne kújtolok többet körülöttem. De várta, hogy mikor tűnik fel a közelében, amikor pedig a férfi odasúgta neki, hogy munka után várja, a szíve furamót kezdett kalimpálni. Ne kívánj tőlem semmit, húzta ki a kezét Józsiéből, én a másé vagyok. Kié? Hogy nyöszörögje el neki, hogy azé a háromé, Rozié, Ernőé, Matildé? Úgy sem értenéd? Nem biztos. Titok. A titok, ha elmondják, már nem az. Csoda, bölcs vagy. Hány éves is vagy te? 21, tehát sokkal többet tudok a világról, mint... Nem hiszem... Ide figyelj, Margit, amit te művelsz velem, az gyenge agyú kislányra val. Ezt talált. Milyenek ezek a szemek? Mi ég ezekben az én elveszejtésemre? Tönkre zúz bennem mindent, őket is, hogy ő bitorolja a helyüket, a legrosszabb, hogy nem tudok védekezni. Vendéglőbe tértek be. Elmondom neked mindazt, amit tudnod kell rólam, hogy megismerj, szólt hozzá Józsi. Nem kellene engednem, hogy beszéljen, azzal rántod a teljesen magához, gondolta, de önkéntelenül is figyelnie kellett. Az apám Schuster volt, iparos ember. Az osztrák határszélen laktunk, nem éltünk különösebben jól. Az anyámra, amióta az eszemet tudom, csak úgy emlékszem, mint amilyen most. Rettenetesen kövér, apró bajuszkával, amit egy óriás csiptetővel szed ki, de a meséi miatt nagyon szerettem. Különösen sokat mesélt a Szűz Máriáról, hogy mikor a vásárba ment, eltévedt, de megnyílt az ég, leereszkedett hozzá a Szűz Mária, és megmutatta az utat. Olyan igazú tudott mesélni, hogy végül ő is szent lett előttem, ülő szent a Mária szobraival. Bolond világ jött azután, senkinek sem jutott eszébe, hogy cipőt csináltasson, lyukat foltoztasson, de a folyók homokjának nagy keletje lett. Aki nem akart éhen veszni, ment a folyókhoz. Apám, anyám, öcsém és én is elindultunk hát homokot szedni. Ősz volt már, hidegekké váltak a vizek. Apám magyarázta, hogy most nem lehet homokot szedni, de ha most van keletje, vágott vissza anyám. Azt akarod, hogy éhen vesszünk? Nem minden folyó szakaszban volt tiszta a homok. Mi ráakadtunk egy valóságos homokbányára. Csak az volt a baj, hogy magas dombot vágott ketté a folyó, úgy kellett apánkat kötélen leengedni, anyám pedig húzta fel kosárban a homokot. Vacogott az öreg, amikor kihúztuk a vízből, de anyám nem ismert irgalmat, minden nap újra leeresztette. El is érte vele, hogy félhalottként húzta ki, olyan lázas lett. Meghalt az apám. Anyám képtelen volt bármilyen munkára, így abban törte a fejét, hogyan menjen férhez. Eljött ide a vásárba, itt megszerezték neki a jó asszonyok a Janit, a hegedűst, apjával és testvérével élt együtt. Jöttünk azonnyomban. Jani a mostoha apám lett, kicsit ütődött, süket, nem kell bemutatni, hisz ismered. A testvére a Lajcsi meg Néma, a szénás szekér keresztül ment a torkán, de nem halt meg, csak megnémult. Az öreg asszony belehalt, hogy a fia asszonyt hozott, és nem ő parancsolhat a házban. Megtűrt gyerekként letyegtünk öcsémmel az ő nagy boldogságok körül. Nem volt több mese, anyám nem ért rá velünk foglalkozni. Hamarosan megszületett a kislányuk, kaptuk balról, jobbra, amit nem érdemeltünk meg. 13 éves korom óta az építkezéseken dolgozok, hordom a gerendákat, maltert. Téged, amióta ide kerültünk, figyellek, te más vagy. Szeretlek. Margit megriadt ettől a történettől és a vallomástól. Min gondolkodsz? Elhadarta gyorsan az ő történetét, őket, a szeretteit is megosztotta a férfival. Nem engedte haza kísérni magát. Apám nem nézné jó szemmel, még meg is verne, hárította el Józsit. A szobába menekült. Lapozgatta könyveket, de csak ő volt mindenben. Nem akarom, szólította a melléhez a könyveket. Minket ne siras, minket ne gyászolj, szólították meg ők hárman. Ez volt a sorsunk, a te sorsod más lesz. Félek tőle. Meg kell tanulnod őt szeretni. Megérdemled, hogy szeressenek. El kell felejtened bennünket, ő majd megtanít erre is. Ne kínozzatok. Ő más életet kínál, megvalósíthatót. El kell fogadnod. Többet nem jövünk hozzád. Magad végezd, rendezd az életedet. Csak tanulja, mi sorsunkból. Visszatette a könyveket a bőrönbe, és az ágy alá dugta. Konyha felül apja kiabálását hallotta, Kati biceget besírva hozzá. Nem lehet ezt bírni, el kellene menni innen, csak ne lennék sánta. Anyja megtudta, hogy az apja megint kurválná volt, ezért a csetepaté. Te dolgozol, Margit, itt hagyhatod őket. Te is ezt mondod, hát mindenki összeesküdött ellenem. Elmesélte neki a mai napot, Józsit, a találkozást. Bennem megbízhatsz, suttogta a kis sánta, nem mondom el senkinek. Elmondta, és amikor egy hónapnyi ismeretség után Józsi addig merészkedett, hogy a hídig kísérte Margitot, Jenő vasvillával kergette el. Ide ne tedd a lábadat, az én lányomat egy jöttment ne hurcolja. A mama nem lesz ilyen, mint az apád. Nagyon kíváncsi rád, vigasztalta másnap Józsi. El kell jönnöd hozzánk. A házuk épp olyan, mint a miénk, állapította meg elégedetten Margit. A konyha középen mellett egy nagy és egy kis szoba. Ez biztató előjelnek tekintette, de a karosszékben szétterülő öregasszony látványa a Szűz Mária szobrokkal félelmet keltett benne. Te vagy Zsazolá cigány, az Margit? Kezdte az öregasszony a beszélgetést a Szűz Mária szobrok felé fordulva. A kérdés megdöbbentette. Olá cigányok leszünk, hallotta Rozi hangját. Józsit kereste, de a besötétedett szobában csak az öregasszony és a szobrai látszottak. Nem vagy csúnya? Most látta meg a bajuszkáját, amiről a fia mesélt. Mosolyognia kellett a gondolattól, hogyan szedheti írdatlan nagy csíptetőjével. Józskámnak nem lehet nősülnie, kell családnak pénz. Margit úgy látta, hogy az egyik Szűz Mária szobor bólintott rá. Nem, lépett előre, ő szeret engem, és én is őt. Maga is megdöbbent a kijelentéstől, de nem lehetett már visszavonni. Te családrablókok, banditákok, te is, Haramia... Margitot ingerelte a másik asszony, és valami vonzotta hozzá. Mint a ki lenne tömbbe, meg kellene nézni. A karosszékhez lépett. Jerryn kintett a szobroknak Krisztina néni, és áthurcolta őket a másik sarokba. Ott termett mellettük a férje is, a Jani, most már ketten néztek rá irgalmatlanul. Ez a Józsinak, az Margitja, súgta a lettyet szájú Jani fülébe. Jó, mondta az, és kijött a sarokból hozzá. Szép vagy, he-he. Kivetem az ágyadat, közben a melle felé kapdosott, majd megragadta, s az ágy felé vonszolta. Adok én neked, kiáltotta, és gyomorba vágta. Jared Tubicám hívogatta a nyögő Janit Krisztina néni. Itt sírja az én mellem, engalambom. Maga is csak vigasztalja ezt a vén kujont, nem látta, hogy mit akart velem csinálni? Közelebb lépett másodszor is a karosszékhez. Gerünk, intett a szobroknak újra az öregasszony, és áthurcolt őket a harmadik sarokba. Gere elő, te is! Nyúlt aztán a széke alá, és hajánál fogva előhúzott egy szörnyű teremtést. Sükes, némás, te jössz! Lökte Margithoz. Recsegett a süket néma, és telerajzolt papírt vett elő. A mezítelen férfira mutatott, a kép vizelt, melléje írva Józsi. Röhögött. Aztán a mezítelen nőre mutatott, aki bilin ült, melléje írva Margit. Folytatta a nevetést, majd a rendőre mutatott, aki olyan volt, mint ő, szájába lógó orral, hatalmas fülekkel. Margit szédülni kezdett, keresgélt valamit a sötétben, amire leülhet. A süket néma bilit nyomott a kezébe. Nem, sikított fel, és a bilit a süket néma fejéhez vágta. Gerzsünk intett a szobroknak újra az öreg asszony, s áthurcolta őket a negyedik sarokba. 14 éves lány kelt ki a járókából, Margithoz lépett. Tejecskét hagy, mama, tejecskét! Nem bírta tovább, felrántotta az ajtót, és kirohant. Várj meg, kiabált utána Józsi. Ne is halljak róla többé sem az egész kompániádról. Ne hülyéskedj, hiszen azt mondta a mama, hogy nagyon tetszel neki, és hogy jó feleségem leszel. Én olácigány vagyok az ő szemében, vett tudomásul, hogy ezek után te sem kell lesz nekem. Sírt két napig. Dolgozni sem ment, aztán merészet gondolt. Felkereste a vele egykorú lánytársait, bár azok először meglepődtek, de befogadták maguk közé. Férfiakról folyt a szó, szerelemről, divatról. Nagy bálos időszak járta a faluban, akkoriban minden hétvégén sportbál, tűzoltóbál, vöröskeresztesbál, szóval talált a nép alkalmat, hogy szórakozhasson. Fiatalok, vidámak és szépek voltak a lányok, táncoltatták őket a legények, Józsi meg csak ült az asztala mellett, nézte Margitot, s vedelte a sört. Pukkadj meg, vigyorgott oda hozzá tánc közben, ezt akartad? Te, a Józsi megőrül érted, folyton minket nyaggat, hogy hozzunk össze újra benneteket, mondogatták a barátnői. Nem érdekel az az élet, amit ő kínál nekem, ez az én életem, a muzsika, a tánc. Szégyellem, hogy valamikor olyan komoly voltam, elfecsérelt idő volt. Csak ámítod magadat, súgta ott neki a férfi a bából hazafelé menet, amikor egy pillanatra közelébe ért. Hülye, tűnj el, mondta akkor, de otthon sírt, és elővette a bőröndöt az ágy alól. Hozzájuk menekült a kápolnás Rozihoz, a katonaszökevény Ernőhöz, a víziókat látó Matildhoz. A búcsúra való készülődés kényszerítette ki a kis szobából, a házat kellett kimeszelnie kívülről. Barátnői, amikor meglátták, körbevették. Nagy bál lesz, búcsú este, eljössz? Nem megyek, hagyjatok, nem érdekel senki és semmi. A hidat ő is megszerette, jól esett ülni ott, megnyugodni. A barátnők eltűnte, után is itt üldögélt. Púpos réce jött és leült mellé. Őt szerette, titokzatos figura volt, szerszámjaival, politikához, emberekhez való értésével. Halottad bökötte, a Józsihoz nőjön búcsúra, az anyja szerezte neki, Klotilda neve, azt mondják. Elég csúnya neve van. Nem érdekel, ugrott fel, és futott be sírva. Másnap azonban varrónőhöz ment. Az új divat szerint csináljon nekem ruhát, pöttyöset, mint a többi lánynak. Majd megmutatom én neked, tolta ki a nyelvét Józsiék háza felé. Búcsú szombatján aztán együtt ment a többi lányjal a fodrászhoz, levágatta hosszú haját, a legújabb divat szerinti frizurát csináltatott magának. Ha így meglát, megvesz érted, rajongták körül. Izgalomban nézett az egész utca a vasárnapi események elé. Hát ennyit mára, két hét múlva jön a folytatás. Sziasztok!